Folytatódik az aréna, a stúdióban Kordos László, a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója, őslénykutató. Ez őslénykutató, ez egy nagyon izgalmas dolognak hangzik, ezt egy 6-8-10 éves fiúgyerek van előttem, aki dinoszauruszokról álmodozik, és azokat nézegeti, és ezután olvas. És ő már középiskolában is geológiai technikumba járt. Ön is ilyen kis fiú volt 6-8 évesen? Vagy hogy kezdődött ez?
Igen, tulajdonképpen, ha nem is ennyire romantikusan, de valóban erre lehet visszavezetni. Én alapvetően miskolci vagyok, és Miskolc mögött ott van a bükkbe teli van barlangokkal, a barlangok pedig ott vannak csontok. Tehát én apámmal sokat jártam a bükkben, kilógtam a barlangokba barátaimmal, és aztán onnan csontokat is gyűjtöttem, és ezzel kapcsolódott az én irányultságom, hogy a csont és ősmaradványok a mi áll ehhez közel, és ez a geológia. És amikor eljött az idő, hogy 8. koromban dönteni kellett, hogy milyen szakmám lesz, ez ma ugye a ritkaság, hogy eldönteni.
Igen, az is korainak tűnik, 13-14 éves igen. Korban ritkán döntik el.
Igen, de annak idején ez nem volt ilyen nagy probléma, akkor általában ez egy döntő lépés volt egy fiatal számára. Akkor kinéztük, hogy létezik egy olyan iskola, aminek az a neve, hogy Szabó József Geológiai Technikum és Budapest.
Engem ez is meglepett, hogy egyáltalán ilyen iskola létezett, vagy van Magyarországon.
De nem már hiszem, nincsen.
Hogy túl sok geológiai technikum volt az országban.
Nem, egyetlen egy darab volt, és minden osztályból csak egy osztály volt, tehát összesen 4 osztály volt, az 1-től a 4-ig. Annak idején a technikusok, azok nagyon fontos emberek voltak, szóval egy nagyon nagy képzettséget kellett, hogy kapjanak, és nagyon nagy felelősséggel dolgoztak az iparban elsősorban. Tehát én oda felvételiztem, azt végigkínlódtam, megcsináltam.
Miért végigkínlódtam?
Hát azért ez egy ipari iskola volt, szóval ez nem egy feltétlenül kultúrkörnyezet.
Nem kutatókat képeztek.
Nem, és hát...
Hanem miket? Ott mit kellett tanulni?
Hát mondjuk...
Inkább geográfiát?
Nem, még az sem. Mondjuk elektrotechnikát, vagy mélyfúrástant, bár az még egészen jól ment. A matematika az elég nehezen ment. Az orosz nyelvvel sem nagyon birkóztam meg. A szakmai tárgyalagimmal nem volt probléma, de egy rendkívül erős volt. Tehát az iskola volt, amiből én tulajdonképpen egész egyetemista koromban vígan megéltem.
Ezek voltak az alaptárgyak ehhez a szakmához?
Nem, hát ott volt olyan általános föltan, Magyarország föltan, ásványtan, őslénytan, műszaki rajz, ábrázoló geometria, nagyon komoly kémiai ismereteket kellett felszedni, laborkísérletek, bányaműveléstan, tehát, és mindez gyakorlatokkal együtt. Tehát ez egy nagyon alapos, mondjuk egy tínédzsert próbáló időszak volt, aminek mondjuk a végeredmény az, hogyha az embernek a hátulról markában nyomnak egy kőzetet, akkor kapásból megmondja, hogy ez milyen kőzet és honnan van. Úgyhogy nem is látja. Tehát idáig el lehetett jutni, és ennek ma is élvezem még a hasznát. Tehát ez volt a kezdet, és aztán utána már az egyetemi évek az biológia, földrajz és geológia révén folytatódtak Debrecenben, illetve Szegeden.
De azt mondja, hogy nem ábrándult ki ez alatt a 4 év alatt. Miért nem? Holott végig kínlódta.
Hát igen, az inkább én úgy fogom föl, hogy egy tínédzser az eléggé szétszóródott szemléletű. Talán én túlzottan a szakma felé szóródtam, a felé vonzódtam már annak idején is, és akkor bejártam a Természettudományi Múzeumba mészvázú egysejtűeket és csontokat válogatni. Aztán eljártam, meghívtak ásatásokra, ahol megtanultam azt a szakmát, amit ma is alapvetően művelek, és ezek teremtették meg azt a szakmai hátteret, amit ma is csinálok.
Az lehet, azt csinálja, amire vágyott?
Igen. Igen. Ez egy ritka dolog. Valóban örülök neki. Persze ez egy tudatos dolog volt, tehát ez nem az égből pottyant valami volt számomra, hanem én valóban ezt akartam mindig csinálni. És ha lehet, akkor nem mást.
Mik a legfontosabb állomások ezen a pályán? Ugye Rudabánya, azt gondolom mindenképpen.
Rudabánya az egy nagyon fontos, nem csak állomás, hanem egy folyamat.
Ami melyik tart, amennyire én tudom, legalábbis.
Hát az még most is tart. Tehát, hogyha úgy végignézzük, hogy mikkel foglalkoztam, mindig a csontmaradványokból indultam ki. Tehát először, amit mondtam, ezeket az elmúlt 10-15 ezer évnek a klímaváltozásait, környezetváltozásait, emlősfauna változásait kutattam. Ehhez végeztem ásatásokat többfelé. Akteleki barlangban, különböző barlangjaiban, Dunántúlon, Pilisben. Aztán 1971-től, amikor egyetemista voltam, akkor Kreczai Miklós volt a professzorom, aki elindította a rudabányai kutatásokat, és ő nevezte el ezt a 10 millió évvel ezelőtt élt emberszabású ősmajmot Rudapithecusnak. Akkor én már azért eléggé benne voltam a szakmában, és később, amikor ő nyugdíjba ment, akkor 1978-tól gyakorlatilag én vettem át az ásatások vezetését. Tulajdonképpen az ő helyét foglaltam el a Magyar Állami Földtan Intézetben, a múzeumában, és hát attól kezdődően kisebb-nagyobb megszakításokkal, de Rudabányán az ásatásokat végezzük. Tehát ez egy alapvető fontos dolog volt, hiszen ennek a jelentősége rendkívül nagy, és nemzetközi és az emberi válasz szempontjából alapvető.
Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy Magyarország egyébként mennyire jó terep egy, mert már ha ezt lehet így kérdezni egy őslénykutató számára.
Szerintem kitűnő. Ezt nemrég valaki szintén megkérdezte tőlem, hogy miért nem megyek külföldre ásni? Minek menjek? Tehát van itthon bőséges. A külföldiek azért jönnek ide, mert ők meg itt szeretnének ásni. Tehát inkább...
Mik vannak itt?
Attól függ, hogy ki mit érdekel. Például itt vannak ezek az emberszabású ősmajmok, meg még legalább 100 állat, ami a környezetében élt. De mondjuk egy fiatal, nagyon sikeres kollégámat említsem, Ősi Attilát, aki fejébe vette diákkorába, hogy ő pedig dinoszaurusz kutató lesz. De Magyarországon nincs dinoszaurusz. És akkor elvégezte a geológiát az egyetemen, megnézte, hogy hol lehet egyáltalában Magyarországon dinoszaurusz, megtalálta azt a nagyon kis kőzetréteget, azt a lelőhelyet, ahol van, és tömegével talált dinoszauruszokat.
Ezt hogy lehet megtalálni egyet, vagy azt honnan lehet tudni, hogy hol lehetett,
az onnan
hol lehet ne egyáltalán dinoszaurusz?
Igen, ezt onnan lehet tudni, hogy tudjuk, hogy mikor éltek a dinoszauruszok Magyarországon, hol van olyan kőzet, ami ilyen korban volt. Tudni kell azt, hogy milyen típusú kőzetben rakódnak le ezeknek az állatoknak a maradványai. Tehát például egy folyóvízi, tavi környezetben, amiből lesz egy ilyen homokkő. Hol van ilyen korú és ilyen homokkő Magyarországon? És akkor kiderült, hogy az Ajka környékén van, csak éppen több száz méterrel felszín alatt. És akkor jöttek a kollégák segítségei, hogy figyelj, ott van Iharkúton egy olyan rész, ahol eléggé a felszín közelben van a bányában. Próbáld meg ott. Megpróbálta, és ott fantasztikus dolgokat talált. Dinoszauruszokat, krokodilokat, mindenfélét. Tehát a semmiből egy új világot teremtett itt Magyarországon.
Így a leletek tekintetében Magyarország egyébként, nem tudom, mert ilyen a magam nyelvén tudom megkérdezni, a top mennyibe van a világon? Mert ezt mondta ugye, hogy ide jönnek inkább kutatni, mint hogy Magyarországról menjen el valaki.
Hát
és ennek mi az oka?
A rudabányai leletek azok valóban a világ első közé számítanak. Tehát ez úgy lehet lemérni, hogy a világon minden az emberi válaszsal foglalkozó kézikönyvben, tankönyvben szerepel. Tehát ott vagyunk helyben. Nekem személyesen azzal a körülbelül 50 kutatóval, aki a világon ezt csinálja, aki viszi ezt a tudományt, közvetlen személyes, ha úgy tetszik majd, hogy nem mindennapi kapcsolatom van. Tehát ezt mi csináljuk, az emberi választ, így lehet mondani. Most ennek mi az oka? Az, hogy van egy olyan szerencsés lelőhelyünk Rudabányán, egy egykori vasércbánya területén, ahol megmaradt egy körülbelül negyed focipályányi terület, amit nem hordtak el, mint meddőt, ami egykor egy völgy volt, egy büdös mocsár, amiben az állatok belehullottak trópusi körülmények között, és ott koncentráltan megmaradtak az állatoknak a maradványai. Viszonylag jó állapotban. Hát ezeket ássuk most ki, és ennek köszönhetjük, hogy egyáltalában az emberi válaszban Magyarország hát ilyen csúcshelyzetben van, és bele tudunk szólni ebbe a folyamatba.
És mit mondanak ezek a leletek az emberről, emberi válásról, illetve egyáltalán hogy lehet megtudni ezektől a leletektől, igen, azt, ez, amit mondani tudnak?
Igen, ezekből rengeteget meg lehet mondani. Mondjuk az első dolog az, hogy innen Rudabányáról most már kb. 250 emberszabású és majom leletet ismerünk. Ez egy hihetetlenül nagy szám. Ha a világon előkerül egy darab fog, akkor az újságok címlapján van. Mi tavaly 25 komoly leletet találtunk, de már 40 éve ott dolgozunk. Tehát meg tudjuk mondani azt, hogy az emberi válasz folyamatában hova illeszhető bele ez a lelet. Mi azt mondjuk, és ezt nagyjából el is fogadják, hogy ez egy olyan közös ős állapot, amelyből később levezethető az emberhez, illetve az afrikai emberszabás, a majmokhoz, a csimpánzhoz és a gorillához vezető fejlődési vonalat. Tehát valahol a közös ősünk, nem előemberünk, hanem még ez egy primitív emberszabású ősmajom. Aztán meg tudtuk azt mondani, hogy mit evett, hogy mi volt a termete, milyen volt a testsúlya, hogyan mozgott, milyen volt az egyet fejlődése, tehát hogy milyen gyorsan növekedett, mikor volt a fogváltása, tehát mindenféle biológiai dolgokat is meg tudunk mondani erről a majomról.
Ezek nyilvánvalóan nagyon érdekes dolgok így hallgatva is, de miért fontosak?
Azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen nem fontos. Ha mi nem emberek vagyunk, hanem egerek, akkor nem is érdekelne minket. Akkor ha egerek lennénk, akkor valószínűleg az egér története érdekelne minket.
De nem tudnánk vele mit kezdeni.
Hát én csak arra akartam utalni, hogy nyilvánvalóan az embert, nek az emberszabású majmok és az ember kialakulása azért fontos, mert szeretné tudni, hogy mi volt a múltja. De mondjuk kevésbé érdekli őt, hogy mondjuk mi volt az egerek múltja.
De le lehet vonni ezekből olyasfajta következtetést, akár a jelenre, vagy akár a jövőre nézve, ami bármilyen szempontból értelmezhető? Vagy ezek abszolút ilyen kutatási terület, szigetek?
Nem, ezeknek a kutatásoknak, ami ebből eredményeket le lehet vonni, akár közvetlen hatása is van a miránk, a mai élő emberekre is. Az egyik ilyen dolog, hogy az... Miért fordul elő, hogy ma a gyerekek jelentős részén vagy nagy többségének fogszabályozóra van szüksége? Egyszerűen azért, mert ezekből a régi adatokból, hogyha összerakjuk, akkor világosan látszik, hogy az embernek az arc koponyája, az arc része, az egy nagyon gyors ütemben átalakuló, hol előrébb áll, hol szélesebb lesz, hol laposabb alakul, de ez nagyrészt a táplálkozástól függ. Viszont a benne lévő fogak, azok nem követik ennek az átalakulásnak a sebességét. Megmaradnak ugyanakkor a nagyoknak. Közben csökken az arcunk. Uh-huh. Nem fér el a gyerek arcába a nagy fog.
Tehát most egy ilyen folyamat, most egy ilyen közepén tartunk, amikor pontosan. Az ember állkapcsa gyakorlatilag...
Sorvad. És ha benne vannak a nagy fogak, és ezért a fogak azok nem tudnak mit csinálni, keresztben nőnek, meg a szájpadláson nőnek ki, meg torlódnak, vagy a bölcsesség fog már ki se jön. Ez mind ebből a folyamatból teljesen egyértelmű és nyilvánvaló.
És a következő lépése is lehet következtetni? Mi fog történni? Azért majd egyszerre fogok is elkezdenek alkalmazkodni? Vagy ez hogy néz ki?
Nem valószínű, mert ez egy hosszú, ez egy több millió éves folyamat. Tehát az lehetséges, hogy csökkennek majd a fogaiknak a száma, nem bújik mindegyik elő, még tovább. Tehát most ugye a bölcsességfogak azok, amelyek
de mi bele szoktunk nyúlni ezekbe a dolgokba? Hát már fogszabályozóval is bele nyúlunk.
Hát azt is kihúzzuk. Ugye? Tehát ez... Vagy pedig, ugye vannak különböző irányzatok, hogy rágjuk meg az ételt, ne pempőket együnk csak, tehát azokat az izmainkat mozgassuk, ami a táplálkozáshoz szükséges.
Az, hogy az ember egy nap megeszik mondjuk egy almát, az ehhez valószínűleg kevés, tehát az nyers hús kellene.
Igen, tehát ennek sok össze. Nem lehet tudni pontosan, de az, hogy miért következik ez be, az egyértelműen a mi több, tehát az emberi válás akár több millió éves történetének az egyik evolúciós terméke, hogy itt vagyunk. Ugyanúgy, mint hogyha fáj a gerincünk, már pedig idősebb korra hol biztos, hogy fájni fog, meg kop a gerincünk, akkor ez amiatt van, mert eredetileg mi azért négy lábon jártunk. Voltunk szívesek fölemelkedni két hátsó lábunkra, mint a csirke is megtette, meg sok egyéb más élőlény, tehát nem csak a mi tulajdonságunk. De ennek következtében képzeljük el, hogy van az Erzsébet híd, amelyik ugye négy pilléren nyugszik, most állítsuk föl függőlegesre azt az Erzsébet hídat. Ez a mi gerincünk. Ez történt az emberi válás során többek között.
Ja, ennyit tud a múltunkról, ennyit tud arról, hogy az emberi faj hogyan változott, hogyan alkalmazkodott, akkor biztos szokott gondolkodni, vagy biztos eszébe jut az, hogy mondjuk milyenek leszünk. Hát most itt nyilván nem 100 éveket kell mondanom, hanem jóval többet. Mondjuk, nem tudom, mennyit mondjak, 10 000, 100 000?
Hát én csak néhány ezer évet mondanék. Én csak néhány ezer évet mondanék. Nehéz megítélni, mert még nem ismerjük az folyamatok nagy részét, még nem ismerjük, hogy milyen irányban megyünk el. Hát mindestre vannak különböző víziók, amelyek ugye Például pont ez, hogy az agytevékenység az fokozódik, és ennek következtében az agy mérete az megnövekszik. Ez az arcrövidülés, az pedig az állkapcsunk elcsökövényesedik. A kezeink, miután nem használjuk különösképpen fizikai munkára, azok megint csak egy ilyen csökevényesedési folyamaton mennek keresztül, hogy már a két megállót se tudunk megtenni gyalog, mert akkor is inkább megvárjuk fél órát, az a trolit vagy az autóbusz, még föl tülekedünk rá. Tehát van sok minden civilizációs dolog, ami befolyásolja majd, hogy hosszú távon, tehát több generáción keresztül az ember anatómiai felépítése az olyan, hogyan alakul át. És akkor nem beszéltem a táplálékról, hogy mit eszünk. Ugye ma már az ember azért műanyagot eszünk.
Fejlődés vagy változás?
Elnézést. A fejlődés szót nem szeretem. Ez a revolúciónak egy rossz magyar fordítása.
Azért jutott eszembe, mert az imént, mintha használtam volna ezt.
Igen, ez egyet fejlődés. Tehát amikor a kisgyerekből vénember lesz, ez egy életnek a fejlődése. Erre szokták ezt mondani. De a fejlődés, hogyha azt mondjuk, hogy a fejlődés alatt azt értjük, hogy valami egyszerűbből egy bonyolultabb lesz, egy mindig egy jobb alakul ki, akkor a fejlődés ilyen formában gyakorlatilag egy rossz fogalom, mert nincs célja az átalakulásnak. Ezért mondom mindig azt, hogy változás. Aminek nincsen ilyen célja, célképzete, és nincs, ami irányítja ezt a célt. Tehát egy állandó kölcsönhatások rendszerében alakul valami, ami állandó változást hoz létre. Tehát nincs benne olyan, hogy most én elhatározom, hogy már pedig én valóban a jövőben egy olyan ember leszek, aki kizárólag gépekkel dolgozik, majd és csak gomnyomás, beülök valahova egy karosszékbe, és gomnyomásra intézem a dolgaimat, és ehhez képest az ujjaim megerősödnek, majd és így tovább. Ez lenne a célképzet, ez nem így működik.
De és az is furcsa, amit mondod, hogy az ember agya majd nő, mert hogy és közben meg arról beszélünk, hogy mennyire kismértékben használja az ember most is az agyát, akkor miért kéne nőni?
Igen, mondom, ez volt egy ilyen vízió.
Sokkal ez nagyobb üres terület.
Igen, ez egy ilyen elgondolás volt, főleg a 60-as évek közepén így gondolták el. Nem véletlenül egyébként, de ezt tényleg nem tudom megmondani, hogy milyen irányba megyünk. De amit látok, hogy egyre inkább a cselekvéseink, a gondolkodásmódunk az mind ilyen panelokba épülnek be. Tehát, mondjuk szembenünk a számítógéppel, fogalmas sincs, hogy működik. De azt tudom, hogy ha azt a gombot lenyomom, akkor az fog történni. És nem térhetek el tőle, mert a gép csak azt fogja tudni. Én pedig ehhez már alkalmazkodtam. És egyre inkább fogok ehhez alkalmazkodni. Tehát az a szabad gondolkodás, ami az emberre jellemző, az elvész valahol. És akkor visszatér az ismeretterjesztésre. Én azért szeretek ismeretterjesztő mondjuk cikkeket írni, vagy előadást tartani, mert ott szabadon gondolkodhatom. Ha egy szakcikket írok, meghatározzák nekem, hogy ennyi karakter lehet a cím, milyen betűvel írjam, milyen méretbe, alatta hogyan tüntessem fel a nevemet, a munkahelyemet, az elérhetőségemet, a cikk szerkezetét megszabják, hogy előszó, anyag és módszer, diszkusszió, stb. Hogyha a lektorálásra kapok egy ilyen cikket, gyakorlatilag, ha nagyon akarom, kifejthetem a gondolataimat, hogy ez egy kitűnő munka vagy csapnivaló, de ott be kell x-elnem, hogy megfelele a kívánalmaknak, az illusztrációk jók-e, vagy módosítani kell. Tehát teljesen ilyen panel irányba megyünk el.
Arról lehet beszélni, vagy azt meg lehet mondani. Ugye azt mondta, hogy az alkalmazkodás és a változás a legfontosabb. Igen. Ezen a területen, hogy az emberiség, az ember ebben a pillanatban ebből a szempontból hol tart? Tehát ez fejlődötte benne, vagy alkalmazkodóbb és változni képesebb volt, mit tudom én, 10 000, 100 000 évvel ezelőtt?
Azt hiszem, hogy az ember hihetetlen nagy alkalmazkodó képességgel rendelkezik. Hiszen ha elindulunk onnan, hogy ők honnan indultak el, a kis csoportok, akik akár Afrikában, akár az ázsiai hegyek között, vagy a pusztákon, vagy az indiánok, akik alkalmazkodtak egy szűk környezethez, életmódjukkal, egész hitvilágokkal és mindennel együtt. És akkor jött egy lehetőség, amit ők kihasználtak, és ma az egész világon elterjedtek. Tehát az alkalmazkodó képesség az mindenképpen fantasztikusan nagy az emberben. Ez ezért szoktam én azt mondani, hogy egy ilyen agresszív fajnak lehet tekinteni, tehát mindenhol megjelenik, és mindenhol alkalmazkodni tud, és mindent gyakorlatilag letarol. Na most elfoglalt az egész földet, nem tudok más mondani, egy igen sikeres faj. Az egy más kérdés, hogy a későbbiekben ez hova fog vezetni.
Mekkora szerepe van ebben annak, hogy az ember társadalomban él? Ugye nem az egyes ember alkalmazkodik, hanem úgy tűnik így ránézve erre a kérdésre, hogy társadalomban alkalmazkodik, a társadalmak alkalmazkodnak.
Igen, bár én a társadalmi kérdésekkel nem sokat foglalkoztam, de kétségtelen, igen. Szóval az ember egy társadalomban élő lény. Tehát valóban ezt ilyen magányos farkasként ezt nem tudnám megcsinálni. Mindezek kell hozzá, ami az a társadalmi felkészültség, háttér, amivel egyáltalában fizikailag is tud mozogni. Tehát, hogyha nem lennének repülőgépek, és nem lenne ilyen nagy közlekedés a kontinensek között, akkor mindenki megmaradna ott, ahol volt.
Hogyan látja, mennyire eredményes az a munka, amit ön végez, az ismeretterjesztés területén, gondolom?
Ez nagyon nehéz.
Mekkora a befogadó készség erre?
Ezt nagyon nehéz lemérni. Nem tudom, hogy ezt az adást hányan hallgatják. Reméljük, hogy sokan. Mondjuk, hogyha egy televízióban lemegy, mondjuk egy ilyen tudományos ismeretterjesztő adás és sorozat, mondjuk azt látják 30-40 ezeren. Hogyha egy nagyobb napilapban valamit mondok, akkor az lehet, hogy 100 000 ember is elolvassa. Mindenesetre sokkal több, mint hogyha írok egy szakcikket, amit egyébként kell írnom, mert ez a szakmam, és abból indul ki minden, azt mondjuk a világon elolvassák 5-en. Persze annak is megvan a jelentősége. Tehát,
és ez a 30-40 ezer, ez sok vagy kevés? De az is kérdezem, mert ugye például annak kapcsán fölmerül ez a kérdés időről időre, hogy a televízióban közvetítsenek-e színházi előadást, mert hogyha közvetítenek, akkor mit tudom én, azt megnézi 80 000 ember, most csak mondtam egy számot. És akkor erre mindenféle véleményeket lehet hallani, én hallottam egyszer egy olyan véleményt erről, hogy igen, de mondjuk egy színházba beférnek 300-an vagy 400-an. Most ha 80 000 megnézik, akkor azt el lehet osztani, hogy ahhoz hány előadás kellene.
Igen, hát ugyanez a szindróma, amit én is mondok, tehát igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy sokkal nagyobb a közönsége, és másik az, hogy főleg a nyomtatott sajtó megmarad. Tehát azért az ott van könyvtárakban, fölhasználható, újra vissza lehet menni hozzá. Tehát nem csak a szó elszáll, hanem hanem valóban talán a jövőre is megmarad. Igen, szóval nehéz lemérni, hogy mennyi a hatása. Az ember időnként kap visszajelzéseket, sőt egészen váratlan helyekről is, tehát akár több évtizeddel korábbi visszajelzéseket, vagy váratlan helyről, hogy mondjuk van egy olyan kérdés, amit sose tudtam helyére tenni, mondjuk akár a vallás és az evolúció kérdését. És hogy hallottam önt egy-két mondatát, rögtön bepattant a dolog, és erre én nem gondoltam. Tehát van ilyen is, tehát teljesen váratlan dolgok vannak.
De nem nagyon beszéltünk társadalmi kérdésekről, mert hát egyébként tényleg miért is beszéltünk volna részletesebben, de itt az elmúlt 20 évben történtek változások ebben az országban. Nehéz most őslénykutatónak lenni Magyarországon? Úgy is kérdezhettem volna, hogy nehezebben, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt, de nem biztos, hogy feltétlenül erre kell kihegyezni.
Itt konkrétumok vannak. Az egyik ilyen konkrétum az, hogy például a rudabányai kutatások a rendszerváltásig addig komoly állami pénzeket tudtunk erre fordítani. Önálló ásatásokat végeztük, kiépítettük a területet. Tehát akkor ez beépült az akkori tervfeladatok közé. Azóta ez nincs. Azóta át kellett állnunk teljes mértékben nemzetközi kutatásokra és nemzetközi pénzre. Ami hát, ha úgy tetszik, egyféle szakmai gyarmatosítás, bárhogyan is fogalmazunk. A másik dolog maga az őslénytan általában. Ez egy tudományos kérdés. A valamikor, még akár 20 évvel ezelőtt is, az őslénykutató mondta meg azt az ősmaradványokból, hogy milyen korú az a kőzet és milyen környezetben rakódott le. Azóta fölfejlődtek olyan fizikai módszerek, amelyek kiváltották ezt a klasszikus megoldást. Tehát magyarul így veszített maga az őslénytan a jelentőségéből, ebből a jelentőségéből. Ugyanakkor viszont átment a biológiai kérdések irányába, tehát azt, mint az egykori élő lényt vizsgálja, a múltnak a biológiáját, és annak a környezeti hatásrendszerét tanulmányozott. Tehát ez is egy állandó átalakulásban van. Ma is, sőt, azt kell mondani, hogy ez a váltás következtében is, de komoly, nagyon komoly őslénytani kutatások történnek Magyarországon.
Lehet, hogy udvariatlan voltam az elején, és nem gratuláltam kitüntetéshez, ha így történt, akkor most gratulálok. És
köszönöm szépen.
És nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És
szívesen máskor is.
Az aréna vendége Kordos László, a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója, őslénykutató volt.